Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
2026. május 16-án érkeztünk el Hangtörténetek című műsorunk 164. epizódjáig, melyben maradunk a kaptafánál, mert hogy az is lehet szép, irodalom, filozófia és politika nélkül ma csak a muzsikára koncentrálunk. Ismert és kevésbé ismert előadók gyönyörű szerzeményei a mai felhozatalban szokás szerint kedvenc zenész szerkesztőnk dr. Szabó Attila válogatásában, aki ma is interneten keresztül van velünk. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jól. Luigi Boccherini egy cellószonátájának, egy C-moll cellószonátájának hallottuk egy igen karakteres Allegretto harmadik tételét. Luigi Boccherini amúgy több mint 30 Gordon-kasszonátát komponált élete során. Ezek egytől egyig hozzátartoznak a Gordonka irodalom klasszikus virtuóz repertoárjához. Korunk hangszeresei is előszeretettel játsszák őket. Boccherini korának jeles gordonkása volt, sőt Gordonka virtuóza. Bár olasz származás volt, élete és pályafutása nagy részét a madridi, a spanyol királyi udvarban töltötte, és itt nem tudunk nem gondolni Domenico Scarlattira, aki úgy szintén olasz származású volt, ugye nápolyi, nemrégiben beszéltünk többször is róla. Ő is a maga hangszerének egészen kiviteles virtuóza volt, a csembalójénak jelesül, és ő is ugye a spanyol királyi udvarban töltötte élete nagy részét. Boccherini itt amúgy a korban Haydn feleségeként említették. Ezt elsősorban arra gondolták ekkor, hogy a két zeneszerző bizonyos értelemben ugyanannak a kornak a produktumai, viszont míg Haydn struktúráltabb, valahogy karakteresebb zenét írt, addig Boccherini inkább ilyen lágyabb, líraibb, dallamosabb volt. Hát ez valószínűleg, hogy abból is adódik, ugye Boccherini olasz volt, Haydn pedig osztrák. Ez a C-moll szonáta érdekessége az, hogy a Vaso continuo szólam az igazából a Cotta szint az még egy cselló, tehát itt érdekes módon egy két cellóra írt szonátáról van szó. Ez esetben viszont mi harmadik hangszerként, ugye ilyen pót Vaso continuo hangszerként a nagybőgőt hallottuk megszólalni. Ennek az előadásnak ez is adja az igen markáns karakterét, véleményem szerint. A bőgős pedig Csicsi Nvanoku, nigériai ír nagybőgőművésznő, aki több mint 30 éven keresztül volt a felvilágosodás korának, zenekarának nagybőgőse, ami önmagában egy óriási teljesítmény, hát ez az egyik vezető korhű előadásokról híres zenekar a korunknak. Ugyanakkor muszáj megemlítsük, hogy fiatalabb korában ez a hölgy 100 méteres sikeres síkfutó volt, és a pályája csak balesetért tört meg, így kényszerült aztán végül is a zenei pályára. A szólista pedig, tehát a cselló szólamot, a főszólamot, azt egy Richard Lester nevű brit kiváló gordonkás játszta. Ő is a lényegben a korhű bélhúros hangzást tartja az igazinak, és ekként hallhattuk ezt a előadását is. Következő zenénk egy korai romantikus fagott verseny volt, a szerző Bernhard Henrik Krusel, aki svéd-finn klarinétművész volt és zeneszerző. Tartják, hogy míg Sibelius fel nem tűnt, addig ő volt a legjelentősebb finn zeneszerző. Illetve nagy részét is királyi udvarban töltötte, a svéd királyi udvarban, és többek között arról is híres, hogy nagyszerű nyelv tehetséggel volt megáldva. Kiválóan beszélt németül, franciául, olaszul, több nyelven is, és Mozart, Rossini operákat fordított, librettókat fordított le svédre. A B-dur fagott verseny, aminek a harmadik tételét hallottuk, ezt valójában Veinek ajánlotta, aki korának egy híres fagott virtuóza volt. Három tételből áll, amik egybefolynak. Az előadó Jani Zunnaborg, ismert finn fagottművész, aki nagy szakembere a régi zenei fagott előadásoknak és a történelmi korhű fagott technikáknak. Nem csak fagottnak, hanem dulciánnak is például. Következő zenénk az egy Mozart hegedű zongora szonáta lesz. Ennek is két tétele. Ez amúgy egy három tételes munka. Egy igazi, nagyon szép, energikus, drámai Mozart kamarazenei mű. 1781 nyarán komponálta Bécsben. Azután, miután Salzburgból eltávozott, és végleg ott hagyta a salzburgi érseki udvart. Az előadók Alina Ibrahimova és Cédric Tiberien igen szépen játsszák ezt a Mozart szonátát, egy historikus szemléletű játék ez is, ami mentes a későbbi romantikus túlzásoktól, és igen tiszta hangzást hallunk, például a hegedűben alig halljuk a vibrátókat, és egy nagyon szép, dinamikus, erős, meggyőző előadást fogunk hallani. Hallgassuk tehát Mozart F-dur hegedű zongora szonátájának első és második tételét.
Thank you.
Mozart hegedű zongoraszonátáját hallgattuk, és még egy ismerős név a sok új között, Beethoven a folytatásban.
Egy korai vonós négyesét halljuk. Az úgynevezett Lobkowitz-féle sorozatból, ugye, ami 6 vonós négyesből áll, az utolsó darabot fogjuk hallani a Quartetto Italiano előadásában. Egy vidám, nagy energiájú tétel, és mire felhívnám a nézők figyelmét, az a zenei minőség, tehát micsoda elképesztő minőségben tudták ezt előadni ezek az olasz zenészek. Ők 1945-ben alakultak rögtön a háború után, és több évtizeden keresztül zenéltek, lényegében ugyanabban a felállásban. Már jól tudom, egyedül a Brácsás változott egy alkalommal. Ők a kottákat nagyon mély tiszteletben tartották, tehát itt tényleg, hogy nagyon kottahű előadást fogunk hallani. És egy egészen homogén hangzás, tehát mintha egyetlen zenész szólna. Ezt nagyjából úgy érhették el, hogy rengeteget dolgoztak. Tehát évtizedeken keresztül lényegében minden nap együtt próbáltak, és így az intonációjuk és a váltások és minden olyan tiszták és precízek, annyira egymáshoz alkalmazkodóak, hogy lényegében az a négy hangszer egy hangszerként hallatszik. Hallgassuk tehát a Quartetto Italiano kivételesen jó előadásában egy korai Beethoven vonós négyes első tételét. Thank you.
Quartetto Italianot hallhattuk Beethovent játszani, mivel folytatjuk?
Egy olyan zeneszerzővel, akit eléggé el nem ítélhető módon műsorunkban még nem említettünk, Otto Rino Respighit, olasz zeneszerzőt. Egy nagyon szép zenét fogjuk hallani, La Boutique Fantasque a neve, aminek magyar fordítás anyagban így jön neki, hogy a bűvös játékbolt. Ezt 1918-ban szerezte ezt a zenét, nyilván egy felvonásos balettzene, amit az akkor világ nagyságnak számító Szergej Diagilev orosz balett mindenes megrendelésére írta Respighi, és egészen nagy sikert aratott ugye a londoni premieren. Ez a darab nem is csoda, mert valóban elképesztően jól sikerült zene. Itt lényegében a Rossini-féle kései kiadatlan zongorad darabjainak egyfajta reinterpretálása. A műnek a témája pedig, ugye mivel sok darabból áll, az, hogy ez egy különleges játékbolt, ahol ilyen táncoló mechanikus babákat árulnak, mutatnak be a vásárlóknak, többek között ilyen olasz tarantella táncosokat, meg ilyen táncoló kozákokat, mindenféle kártyababákat, és van egy kán-kán táncos pár, akik ugye szerelmesek egymásba. Most egy alkalommal egy gazdag amerikai, meg egy gazdag orosz találkoznak a boltban, és megveszik a két kán-kán babát, de sajnos külön-külön, ami ugye azzal a nyomorúsággal fenyeget, hogy véget ér a szerelem, őkre elszakítják egymástól a szerelmes párokat. Emiatt a játék kollégák éjszaka életre kelnek, fellázadnak a szörnyű elkövetkezendő gaztett ellen, és elrejtik a két szerelmes táncost. Engem ez a történet is, meg ezek a szereplők is nagyon emlékeztetnek a Csajkovszki-féle diótörőre, ott is ilyen mesés megszemélyesítéseket láthatunk és hallhatunk. Az előadók a BBC Philharmonic zenekar, akiket Gian Andreano Zeda vezényel. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
A műsorunkban korábban még nem hallott zeneszerző Ottorino Respighi La Boutique Fantasque című szerzeményét hallgattuk, és egy olyan magyar zeneszerzővel folytatjuk, akit szintén nem játszottunk agyon.
Nem, de nem csak mi nem, hanem úgy általában azért Amerikán, az Egyesült Államokon kívül nem nagyon ismerik mai napig a nevét, pedig egy igen érdemes magyar szerző, 20. századi magyar komoly zenei szerző, aki elsősorban nem komoly zenei pályán lett ismert, hanem Hollywoodban híres filmeknek szerezte a zenéjét, mint például a Ben Hurét vagy a Sidét. Én úgy gondoltam, hogy ezúttal egy könnyebb darabját fogjuk a lemezet szóra feltenni. Notturno Ungherese, olasz című a darabja, ami nagyjából magyar nocturnót jelent. 1964-ben komponálta ezt a darabot. Nagyon szép, ilyen bartókos zene. Lényegben a gyerekkorára emlékszik vissza, tehát itt sem zárható ki, akár csak a Bartók koncertójában a honvágy, meg a hazaszeretett mindent elöntő érzése. Ő a vidéki Magyarországot és annak a hangjait, a tücskök ciripelését, meg távoli kutyaugatást, gyerekkort, és a falusi csendet idézte meg ebben a művében. Ő ugyanis gyerekkorában Nógrád megyében, Palócföldön nőtt fel, és ezt igyekezett Amerikában felidézni. Az előadók ugyancsak a BBC Philharmonic zenekar, akiket Raman Gamba vezényel.
Rózsa Miklós szerzeményével jutottunk el mai összeállításunk utolsó muzsikájáig. Kivel és mivel búcsúzunk ma, Attila?
Régi rossz szokásunkhoz híven most is könnyebb műfajból választottunk zenét. Ezúttal a baszkokat szerepeltetjük. Képa Junquera egy világhírű baszk zenész és zeneszerző. Az ő hangszerét pedig úgy hívják, hogy Triquitixa, ami magyarul egy diatonikus harmonikának felelne meg, akkordeonnak igazából. Ez egy igazi, hagyományos baszk népi hangszer, de az ő munkásságával ez a bizonyos, jellegzetesen baszk hangszer, ez világszerte ismerté vált. Ő autodidakta módon tanult meg játszani, apukája és nagyapja is ugye ezen a Triquitixán volt játékos. A baszk kultúráról, illetve nyelvről, erről a népről nagyon sokat lehetne beszélni. A lényeg az, hogy Európa teli van büszke nagyon régi és még régebbi kultúrákkal és népekkel, de hogy a baszkok azok valóban ott helyben több ezer esztendeje datálhatóan élnek, és a nyelvük az lényegében változatlan, az biztos. Egy nagyon büszke népről van szó, akiről megengedhetetlenül keveset tudunk. Ezért is gondoltam, hogy ideje most egy zenedarabot hallani tőlük. Most egy olyan lemezről hallunk egy zenedarabot, ami 2000-ben jelent meg, a lemez címe Triki. Hát ez egyrészt ugye utalás arra, hogy bonyolult, trükkös, gondolom, hogy tényleg ilyen lehet ezt a bizonyos hangszert megszólaltatni. Másfelől pedig otthon Baszföldön a Triquitixát röviden Trikinek nevezik, mint közönségesen. A számnak a címe pedig a vérhangja. Hát én ugye nem tudok egy betűt se baszkul, meg se lehet közelíteni a latin nyelvek felől, mert nem olyan latin nyelv, hanem még nem is indoeurópai. Tehát én a szövegből semmit nem értek, de azt el kell hinnünk, hogy a baszk nemzet nagyságáról és a baszkok büszkeségéről szól ez a darab. A legendás baszk népzenész Leon Bilbao emléke előtt tiszteleg Képa Junquera. Muszáj megemlítsük, hogy a mostani Örményország és Grúzia területén is ősidők óta ismert egy bizonyos duduk nevű hangszer, amit már volt alkalmunk műsorunkban hallani, ami nem csak hangzásra emlékeztet az álbokára, erre a baszk hangszerre, hanem még ráadásul ránézésre is, ami hát igen érdekes párhuzamokra hívja fel a figyelmünket, ami az Európa két szélső szegletének, nyugati és keleti szegletének a esetleges valamikori régi kapcsolatára vetne fényt. Hallgassunk tehát zenét Baszkföldről, Képa Junquerát.
Ezzel kívánunk Önöknek további kellemes estét, a jövő héten szombaton 165. műsorunkban várjuk majd Önöket, a viszonthallásra.
Guazen baz, auriz dator goiza Oi arrenkar karaz, galdu daigun lotxa Daigun elkar goza kedarrez mende badaigaro. Guazen ba bihotzeta gogo, eskuak jostari eta begiak uso, edan daigun gozo.